153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük szeretettel hallgatóinkat, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem Végső István történész, a Clio intézet munkatársa. Köszöntelek István szeretettel.
Én is üdvözlök mindenkit.
Nagyon sokan ismernek, ugye nyilván itt Kiskunhalason, és nagyon sokszor élvezhetjük, akár a Halasannóban a riportjaidat, de most van egy nagyon friss írásod, ami az Index oldalán március 29-én jelent meg. Nyilván kapcsolatban van a téma a járványügyi helyzettel. Spanyol nátha, így van szerémségi vörös óbort, nagyon meglepő címmel. De mielőtt belevágunk ebbe a cikkbe és ebbe a párhuzamba, mert nyilván egy kis párhuzamot taglalsz a cikkben, a Clio intézetről mesél nekünk, mióta vagy a munkatársa és mi ez?
Igen, hát ez egy nagyon friss intézet, nem olyan régen jött létre, 2017. decemberében indult, és kifejezetten fiatal kutatókat foglalkoztat, a célja elsősorban a 20. század történéseinek a felderítése, általában igazodik a különböző évfordulókhoz, tavaly nagyon sok, több mint 40 előadása volt például tanácsköztársasággal, illetve részben Trianonnal, részben első világháborúval kapcsolatban. Idén ugye elsősorban a Trianon lenne a fő téma, de marad a tanácsköztársaság, fehér terror, vörös terrorral kapcsolatos kutatások, és hát ezen kívül természetesen minden, ami 20. századhoz kötődik, így akár holokauszt, akár a Kádár korszak időszaka, de nagyon sok mindent próbál ez a fiatal csapat felderíteni, és ennek vagyok most tavaly november óta a tagja.
Gratulálunk először is, másodszor azt gondolom, hogy nagyon klassz dolog lehet egy fiatal csapatban együtt dolgozni. Sajnos mondhatom, hogy a 20. század elképesztő mennyiségű eseményt produkált, úgyhogy van is miről kutatni, illetve munkákat megjelentetni. Na de kanyarodjunk vissza erre a friss indexes cikkedre. Én amikor a címet olvastam, dobtam egy hátast, és akkor gyorsan elolvastam, hogy most akkor igyak szerémségi vörös óbort, vagy sem, ha a spanyol nátha idején segített.
Hát ha be tudsz szerezni, akkor nyugodtan ihatsz, természetesen, de meggyógyulni nem fogsz tőle, pláne nem a spanyol nátha nem fog megszűnni a szervezetedbe. Ez egy érdekes, hát ugye nyilván akkor is voltak ilyen álhírek, akkor is voltak ilyen különböző ilyen természetgyógyászati, vagy népi gyógyászati okoskodások. Nyilván valahogy figyelmet fel kell kelteni manapság, hogyha valaki azt szeretné, hogy a cikkét vagy írását elolvassák.
Egyébként én a cikket végigolvasva, és szerintem sokan olvasták, megdöbbentő, hogy mennyi párhuzamos fordulat van a ugye 1918-19-es év spanyol nátha vész, illetve a mostani koronavírus járvány körüli, ahogy már említetted, fals média hírek, sárkány ellen sárkányfű, mindenki tudja a tuti gyógyszert. Na szóval mesélj nekünk egy picit ebbe az időszakról. Ugye, első világháború után vagyunk, úgy tudom, hogy a spanyol nátha talán több ember halálát okozta, mint maga az első világháború.
Pontosan, nagyon jól tudod. Sőt, hát az első világháború utolsó hónapjaiban jelenik meg. Ráadásul olyan területről nevezik el, amelyik nem is vesz részt az első világháború, mert Spanyolország, és már hát rossz hír nekünk, nyáron jelenik meg. Tehát ugye abban reménykedünk, hogyha majd nyár lesz, akkor már nem lesz például a koronavírus, de ez a járvány, ez például pont nyáron jelenik meg elsősorban európai területen, és hát érdekes mondom, pont ilyen például még a spanyol királyi házat is érinti. Tehát, hogy nagyon komolyan fertőz, és nagyon komoly helyekre eljut. Valószínűleg ez is keletről jön, hát nyilván különböző kereskedelmi és egyéb módokon be tud jutni Európába.
Ugye most a spanyol nátháról beszélünk.
Ez most a spanyol nátha, tehát a spanyol nátha folyamatosan jön ugye azokról a területekről, amik a világgal úgymond össze vannak kötve, hát ilyen volt akkor Spanyolország, ugye, tehát a kereskedelmi útjaik révén, a kereskedelmi kapcsolataik révén azért ott komolyan be tud érkezni. És hát erről a területről nevezik el, és nyáron vagyunk, tehát 1918 nyarán, és akkor még mindenki azt gondolja, jó, hát ez majd ott fertőz, azokba a kikötőkbe, azon a területen, és akkor nem kell ezzel nagyon foglalkozni. És hát bizakodóak a magyarországi, meg a kiskunhalasi lapok is, de hát aztán jönnek a rossz hírek, hogy megjelenik Magyarországon is maga ez a spanyol nátha, és már nyáron, de leginkább kora ősszel már vannak megbetegedettek, illetve tehát vannak már áldozatok is. Nagyon-nagyon nehéz ezt az egész dolgot vizsgálni. Nem olyan régen volt egy ilyen járványügyi, ilyen kerekasztal beszélgetés, ha jól emlékszem, tavaly ősszel talán, és ott is elmondták egyébként, hogy nehéz beazonosítani, mert hogy különböző ilyen idény betegségek tüdőgyulladásra kapcsolatban amúgy is léteztek. Úgy nevezték az egyiket, ugye, hogy ilyen tüdőlob, ami gyakorlatilag a tüdőgyulladás, illetve influenzának is nevezték, ugye, halálokokként. És ettől nagyon nehezen tudták megkülönböztetni egyébként magát a spanyol betegséget, vagy spanyol náthát, ahogy hívták a korszakban. Tehát egy nagyon-nagyon nehezen felderíthető dolog volt. Viszont az, hogy tömegessé vált, mert hogy ezek az idénybetegségek azért nem voltak tömegesek, a tüdőlob meg az influenza abban az időszakban, megjelentek, és halálokként ott voltak viszonylag sokszor, de nem voltak ennyire tömegesek. És onnantól kezdve kapott mindenki észbe, hogy hát itt valamit kell tenni, ugyanis mondjuk szemben a mostani állapottal itt elsősorban a fiatalokat támadta meg ez a betegség. Nagyon borzasztó statisztikák jöttek ki, hogy bizonyos iskolákban már a kétharmada a tanulóknak például beteg. És tényleg aratott a halála a fiatalok között, illetve a fiatal felnőttek között, majd pedig a középkorúakat támadta meg. Tehát, hogy egy ilyen nagyon félelmetes és nagyon gyorsan beérkező járványról beszélünk egyébként. 2018 őszétől.
Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a beszélgetést.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel, és folytatjuk mai magazinunkban a beszélgetést Végső István történészünkkel. Azért megdöbbentő ez a dolog, úgy hirtelen elképzeltem, amikor olvastam a cikkedet, hogy nem elég, hogy az első világháború borzalmait átélték az emberek, érzelmileg, anyagilag, fizikailag, minden szinten, és akkor egyszer csak jön egy spanyol nátha, ami terjed, mint az őrült, viszi a megmaradt fiatalokat, és gondolom a higiéniai viszonyok sem voltak olyanok, mint ma, tehát azért nagyon durván érintette a lakosságot.
Igen, és hát nem, és ezért is nem veszik komolyan ugye elsősorban, hiszen itt nem csak arról van szó, hogy gyász van szinte minden halasi családban, hanem hát a politika is formálódik, tehát itt megbukik a császárság, királyság, köztársaság leszünk, elvileg népgyűléseket, gyűléseket, párgyűléseket kellene tartani, és közben pedig a lapok már írják, hogy hát jó lenne, ha nem járnának az emberek össze, nem járnának moziba, színházba, lehetőleg a templomot is, ha tudják, akkor kerüljék ugye a készfogást, a puszilkodást, a különböző testi érintkezéseket, tehát ez iszonyatosan nehéz dolog, és közben pedig zajlik a világtörténelem is, zajlik a magyar történelem is, a magyar politika, nagyon sokat változik, és hát nagyon sok párt akkor jön létre, vagy akkor kezd el kibontakozni, mert ugye elsősorban ezek a progresszív baloldali mozgalmak, ekkor nyiladoznának ki, hát őket nem lehet visszafogni egyébként, és tartják a gyűléseiket, és az iskolák se zárnak be nagyon gyorsan, aztán persze bezárják őket, és akkor ezzel egy kicsit tudják akasztani, vagy hát lassítani ezt az egész fertőzést. De hát nagyon nehéz időszak. És hát akkor még ott van, amit említettél, ugye a gyász. Tehát, hogy nagyon sokan meghaltak, és egy kicsit ezért is talán le is becsülték, hogy jó, hát most akkor jön egy betegség, hát eddig meg ott a frontvonalakba haltak meg nagyon sokan, és hát Magyarország ugye többszörösen érintett volt ilyen szempontból, hiszen 10 millióra becslik mondjuk a halottak számát az első világháborúba, ebből közel 1 millió az magyar áldozat volt, tehát minden tizedik áldozat az első világháborúban az magyar volt. Tehát,
olyan hogy, jó hallani, valóban.
Igen. És hát nagyon furcsa volt nyilván, hogy és akkor most bejött egy betegség, és akkor mi fog történni? De hát ahogy ugye haltak meg, főleg a gyerekek, hát nyilván azért elrettentő dolog lehetett. Nem beszélve arról, hogy bent van nálunk folyamatosan 1915-től valamilyen alakulat, ezek váltják egymást, ők is azért hordozhatják ezeket a járvánnyal kapcsolatos betegségeket, tehát nagyon nehéz, nekik se lehet megmondani, hogy adják el a várost, tehát nagyon nehéz helyzetben van egyébként mindenki, tehát a közegészségügy is, hiába nem olyanok a viszonyok, úgymond a higiéniás viszonyok, nagyon sok mindent nem lehet kizárni egyszerűen abból az életből, amit akkor éltek az emberek.
Ez az egész annyira nehéz lehetett akkor, de mielőtt tovább beszélgetünk, a spanyol náthárról beszélgettél, ő konkrétan mennyi áldozata lett a spanyol náthának úgy világszinten, ha tudjuk ezt, illetve Magyarországon, illetve a tüneteiről nem beszéltünk, mert hogy itt a cikket elolvasva megdöbbenten hasonlít a mostani koronavírus járvány tüneteire, illetve a betegség tüneteire.
Igen. Hát nyilván nem vagyok orvosszakértő, de az jól látszik, hogy ez is gyakorlatilag egyfajta ilyen tüdőgyulladással kapcsolatos betegség a spanyol látha, de itt tüdővérzés történik, és ezért nehéz megállapítani, hogy és milyen halálokot lehet beírni ilyenkor, hiszen hogyha valakinek amúgy is van egy tüdőgyulladása, most akkor az spanyol látha volt, vagy nem az volt. Illetve hát ugye főleg az időseknél amúgy is föllépnek különböző ilyen tüdőbetegségek, most akkor az volt, vagy nem az volt. És pont ezek hangoztak el egyébként különböző járványtörténeti konferenciákon is az elmúlt időszakban, hogy ezért nehéz a vizsgálata, ezért iszonyatosan nagy a szórás gyakorlatilag az áldozatok számának megbecslése kapcsán. 40 és 100 millió közé teszik világszinten a 1918 és 20 közötti áldozatoknak a számát. Nagyon nehéz megbecsülni, hogy valójában mennyi volt. Hát főleg Ázsiában, ahol azért mondjuk nem úgy vezették ezeket a statisztikákat, de Magyarországon se tudták meg különbözetni, és Kiskunhalason se. Tehát most azt mondom, hogy 1918 és 20 között beszélgetünk ugye arról, hogy közel 100 áldozata volt a spanyol láthának, de most ebből elmondom, hogy a statisztikák szerint összesen az anyakönyvek kb. Ilyen 5-10-szer volt beírva az, hogy spanyol látha. Tehát, hogy nagyon nehéz megállapítani, hogy ki halt meg spanyol láthában. Én igyekeztem a korabeli megjelen statisztikákhoz igazodni. Ez szerint én mondjuk a tüdőlobbot nem vettem figyelembe, mert ez tényleg egy idénybetegség volt, viszont az influenzát, ami szintén ilyen tüdőgyulladásba végződő halálok lehetett, azt viszont figyelembe vettem, és így igazítottam ki. Én leginkább az anyakönyveket néztem, ugye? Tehát, hogy kihez mit írtak be halálokként. Ehhez próbáltam igazítani, de nagyon nehéz. Valahol a tüdőlobbot is, tehát ezt a tüdőgyulladást is, a sima tüdőgyulladást is beírják a statisztikákba. Ja. Nagyon nehéz megállapítani valójában, tehát szerintem ez gyakorlatilag lehetetlen.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, hallgatóink maradjanak velünk, Végső István történésszel, a Clio Intézet munkatársával beszélgetünk tovább. Az Index újságban megjelent friss cikkével kapcsolatban, amely a 1918-20 közötti spanyol nátha járvány különféle oldalait vizsgálva, nyilván hasonlítjuk egy kicsit a mostani járványügyi helyzettel. Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a beszélgetést.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel, és folytatjuk mai magazinunkban a beszélgetést Végső István történészünkkel, mondhatjuk, hiszen helytörténeti munkái Kiskunhalason nagyon híresek, és számos nagyon jó munka született. Most viszont egy nagyon izgalmas cikkéről beszélgetünk, a Clio Intézet munkatársaként néhány nappal ezelőtt megjelent Index oldalon spanyol nátha, igyon szerémségi vörös óbort, igen figyelemfelhívó címmel jelent meg egy írása, mely az első világháború utáni spanyol nátha járványról ír, illetve nyilván párhuzamba hozza a mostani járványügyi helyzettel. Itt az adatok, én imádom az adatokat, rengeteg nagyon jó következtetés lehet belőlük levonni, megdöbbentőek, hiszen az első világháborúban, ahogy mondtad István, 10 millióan haltak meg, ugyanakkor a közvetlen utána következő spanyol nátha járványban, amit eleinte nem vettek komolyan, 40-100 millióra becsülik a számát, tehát sokkal-sokkal több. Azt mondd el nekem, hogy mik azok a tipikus hasonló intézkedések, mert engem az is meglepett a cikkedben, hogy mennyire hasonló intézkedéseket hoztak, amikor már aztán komolyan vették Magyarországon is, meg a világban is, ami tulajdonképpen most is megismétlődik, és úgy tűnik, hogy egyébként hatékony volt, és talán most is az lesz.
Igen, tehát világszinten ekkor is késésben volt mindenki gyakorlatilag ezzel a járványal kapcsolatban. Hiába van már meg a híre, akár hát közel fél évvel hamarabb ennek a járványnak, nem foglalkoztak vele, de aztán megkezdődik a felkészülés, és egyébként szerintem eléggé jól gondolkodtak, tehát célusztára arra, hogy itt a higiénia nem volt annyira jó abban a korszakban, de én azt gondolom, hogy a közegészségügyben dolgozók azért jól gondolkodtak, tehát valóban bezáratták a mozikat, a mulatságokat megtiltották, ugye bezárják hát egy kicsit késve az iskolákat, tehát hogy odafigyelnek erre, és hogy a helyi lapok azok közlik azt, hogy hogyan lehet akadályozni ennek a terjedését, tehát tényleg ezek a készfogás elmaradása, a puszilkodás elmaradása, tehát hogy ezek mind nagyon fontosak voltak abban az időszakban is, és felhívják erre külön a figyelmet, és többször is felhívják egyébként erre a figyelmet, tehát nem egy cikk jelenik meg vagy nem kettő, és hát maguk ezek az újonnan létrejövő különböző közigazgatási szerveknek is fontos az, hogy foglalkozzanak ezekkel a dolgokkal, tehát mind az úgynevezett nemzeti tanács, vagy itt inkább így hívták, hogy néptanács, ez is külön foglalkozik ezzel az üggyel, hát nem is tud más csinálni, hiszen nagyon sok az áldozat, akkor ott 1918 utolsó hónapjaiban, tehát foglalkoznak vele, és hát ilyen szempontból persze megvannak a párhuzamok a mostani időszakkal kapcsolatban, illetve hát mondjuk nagyon nehéz volt persze megmondani az embereknek, hogy maradjanak otthon, erre talán nincs is ilyen külön felhívás, de az, hogy kerüljék a tömeget, kerüljék a társas érintkezést, ez azért nagyon komolyan ott van már 1918-ban is.
Megdöbbentő számomra ez a sok-sok párhuzam, úgy tűnik, hogy amikor egyfajta tömeg probléma van, akkor azért megvannak azok a sémák, hiába múlt el 100 év, amik hát úgy tűnik működtek anno.
Én azt gondolom, hogy egyébként Kiskunhalason meglepően jól működtek. Tehát nagyon magas az áldozatoknak a száma, ugye több mint 80 halt meg ebben az időszakban, viszonylag gyorsan pusztít maga ez a spanyolnátha járvány. 1919-ben jelentős a visszaesés, tehát nagyon úgy tűnik, hogy egyébként sikerült megakasztani. Annak ellenére, hogy 19-et általában a járvány történet úgy írja le, hogy és újra megjelenik, és újra pusztít. Itt Halason gyakorlatilag a kettő fő az, akiről el tudjuk mondani, hogy spanyolnáthába halt meg, tehát iszonyatosan nagy a visszaesés. Én azt gondolom, hogy fegyelmezettek lehettek az emberek, és odafigyeltek arra, hogy tényleg ne legyen baj. Ennek köszönhető ez az eredmény, hogy ennyire kevesen haltak meg. A megbetegedések száma viszont nagy, tehát úgy 1918-ban is ilyen több ezer főre teszik azt, akik megbetegedtek egyébként. 19-ben is több száz főre teszik, tehát hogy azért van megbetegedés, csak a halálozási arány már sokkal kisebb. 1920-ba kopogtat be újra a spanyolnátha, ismét olyan téli időszakban, tehát ilyen január hónaptól kezdve, ott már egy kicsit magasabb, de nem éri el a 10 főt a halálozási ráta, ott is több száz főről beszélhetünk, de sokkal gyorsabban lép a közegészségügy, sokkal gyorsabban lép a vármegye, sokkal gyorsabban lép a város ebben az ügyben, tehát gyorsabban zárják be az iskolákat, hamarabb megjelennek a különböző figyelmeztetések a járvánnyal kapcsolatban, illetve hát valószínűleg tartom, még egyszer mondom, nem vagyok orvos szakértő, hogy azért akik egyszer elkapták ezt a spanyolnát, hát nagyon-nagyon valószínű, hogy még egyszer nem tudják elkapni, tehát megjelenik ez a fajta immunitás és az emberek szervezetében. Igen, tehát itt megvannak a párhuzamok. Itt ugye mondják, hogy jobb, hogyha nem kapjuk el egyébként ezt a koronavírust, mert nagyon magas a halálozási arány. Itt is magas volt, de lehet, hogy valahogy védettséget szereztek.
Igen, éppen azt akartam kérdezni, hogy arról tudunk-e, nyilván nagyon nehéz ezeket megbecsülni. Most viszonylag jól meg tudjuk becsülni, hogy a koronavírus megbetegedettek és elhalálozottak aránya hogyan viszonyul egymáshoz, hogy a spanyolnátha, ugye a végeredmény brutálisan magas, ugye 40-100 millió halott világ szinten, de hogy ott milyen magas volt mondjuk, aki elkapta, milyen arányban gyógyult meg, avagy nem.
Igen, hát ezt nagyon nehéz megbecsülni. Itt maga a halasi statisztikák is hát ezzel elég rugalmasan bánnak. Tehát én azt mondanám, hogy 18-ban több ezren kapták el ezt a betegséget, 19-ben is több százan, meg 20-ban is több százan, és most ehhez képest mondjuk azt mondanám, hogy egy ilyen 10%-ra se tehető gyakorlatilag az elhalálozottnak a száma. Tehát van ilyen szempontból is valamiféle párhuzam. Értem. De nagyon nehéz ezt megbecsülni. Ugye Magyarországon is több milliós volt az, akik elkapták ezt a betegséget, nehezen tudják megbecsülni ugye a halottak számát, azt szokták mondani, hogy több százezer. Tehát ott is beszélhetünk arról mondjuk akkor, hogy mondjuk 10%-ot sem biztos, hogy eléri a halálozási arány.
Értem. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, maradjanak velünk Végső István történésszel, a Clio Intézet munkatársaként. Az Indexben nemrég megjelent nagyon érdekes cikkéről beszélgetünk. Spanyolnátha, párhuzam, koronavírus, maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük nagy szeretettel hallgatóinkat, és folytatjuk mai magazinunkban a beszélgetést Végső István történésszel, a Clio Intézet munkatársával. István néhány nappal ezelőtt egy nagyon figyelemfelkeltő cikket írt, mely megjelent az Index oldalán, spanyolnátha igyon szerémségi vörös óbort. Nagyon ajánlom mindenkinek elolvasásra. Nyilván a spanyolnátha terjedése, gátlása, megelőzése, vagy hát a védekezési módok párhuzam a mai járványügyi helyzettel. Nagyon sok érdekes dolgot meséltél el, végig beszéltük, hogy mennyire nehéz lehetett akár egész világon, Magyarországon különösen, egy első világháború utáni Trianon közeli helyzet, tehát minden szempontból egy nagyon mély gyász és rengeteg fájdalommal terhelt időszakban megjelenik a spanyol nátha, ami aztán többszörös áldozatot követel, mint maga az első világháború. Viszont jó hír az, hogyha szűrjük a jó hírt mindabból, amiről eddig beszélgettünk, hogy tulajdonképpen, amikor aztán komolyan veszik, akár Magyarországon is, akkor nagyon komoly eredményeket érnek el, kifejezetten Kiskunhalason nagyon visszaesik a nagyon hasonló intézkedések, hogy iskolabezárás, tömegrendezvények, nincs puszi, nincs pá, stb. Tehát, hogy ezek nagyon eredményesek lettek, úgyhogy ez biztató, hogy talán itt is így fog majd működni. De ugye picit tekintsünk a spanyolnátát, illetően a világra, hogy hogyan vette ezt komolyan a többi ország?
Hát nagyon nehéz igazából ezt így konkrétan, kevés a kutatás, én azt gondolom ezzel kapcsolatban, világszinten is ez a legnagyobb probléma, hogy nehéz a beazonosítása. Ugye tegyük hozzá, hogy a világtörténelemben ez a második legnagyobb járvány, az első a 14. századi fekete halál, vagy pest is. És hát elmondható, hogy hát bizonyos helyeken nyilván jó a dokumentált, de nagyon sok helyen pedig kifejezetten kevés az információnk. Én azt mondanám, hogy Magyarországon se a legtökéletesebb ennek a kutatása. Most ez a járvány, ez az aktuális járvány talán majd beindít egy-két kutatást, vagy esetleg kutatócsoport is létrejön ezzel kapcsolatban.
Igen, éppen erre gondoltam, hogy ez most inspirálni fogja, hogy hát ha tanulunk az akkori helyzetből, hogy akár más
biztos,
országokban.
Biztos, de világszinten is azt gondolom, hogy majd inspirál. Hát ugye, amiről keveset beszéltünk, ugye, hogy az Egyesült Államok az, amit ki kell itt emelnünk, tehát elsősorban ott mondhatjuk azt, hogy kezdődik el a járvány, az első dokumentált esetek onnan, vagy regisztrált esetek onnan származnak, és hát Amerikában meg nagyon komolyan veszik, tehát ott ugye most, hogyha valaki olvasott különböző ilyen írásokat, cikkeket a 100 évvel ezelőtti spanyolnátával kapcsolatban, hogy láthatjuk, hogy tényleg ilyen arcmaszkokba járkálnak az emberek, de egyébként Magyarországon is ez jellemző volt már akkor is, hogy különböző maszkokat próbáltak felvenni, és ezzel is a cseppfertőzést akadályozni, de Amerika nagyon komolyan vette ezt akkor, és igyekezett megállítani, akkor is ugye lefújták a sportrendezvényeket ott is, és igyekeztek elejét venni ennek az egész dolognak, de mondjuk hát nehéz elképzelni egy ilyen tradicionális országban, mint mondjuk India, hogy lehetett akkor megakadályozni ezt az egész dolgot, és kihirdetni, hogy hát akkor most ne menjenek az utcára, miközben a többség gyakorlatilag
az
élete jó részét az utcán tölti, bár van lakása, meg van háza, de hát mégis inkább kint élnek az utcán, tehát az akkori ottani fertőzéseket megakadályozni gyakorlatilag lehetetlen volt, és hát ugyanúgy mondhatjuk azt, hogy egy ilyen globalizált világ volt már akkor is.
Tehát, kereskedelem működött keményen?
Abszolút működött, utaztak az emberek, ugye beszéltünk arról, hogy pont véget ér az első világháború, hát utaznak haza a katonák a frontról.
Igen.
És hogyha megfertőzték ott egymást, a különböző katonai alakulatok, hát azok bizony hazavitték ezt a fertőzést, és hát ugye pontosan tudjuk, hogy azért világháború, mert a világ minden tájékáról, tehát ebbe ausztrál, indiai, japán, dél-amerikai, mindenféle náció részt vett gyakorlatilag, tehát hordozták ezeket a betegségeket, az emberek nem tudtak ezek ellen védekezni, akkor maga a család is ugye egy teljesen más fogalom volt, mint manapság, tehát ott tényleg akár 8-10 ember is egy lakásban, egy házban élt, és hát iszonyatosan gyorsan el tudott terjedni ez a járvány és ez a betegség, amivel nem tudtak mit kezdeni, mert nem volt meg ugye az ellenszer, nem tudták gyógyítani. Amúgy se tudtak mit kezdeni az influenzával, illetve a tüdőgyulladással úgy általában, és akkor ez még egy még brutálisabb mutációja volt ennek az egész betegségkörnek. Nem lehetett ezt így igazából megállítani, és hát nagy emberek, tehát például ugye az utolsó magyar király, 4. Károly is például ebbe halt meg gyakorlatilag, mondjuk ő már a késői időszakban, tehát 1922-ben hunyt el, de hát ő is kimutathatóan spanyolnátában halt meg, és hát művészek, írók szintén nagyon sokan így halnak meg, tehát nem is feltétlenül a mondjuk külterületeken élő lakosságot érinti elsősorban, bár Kiskunhalason erre találtam ugye nyomokat, hogy elsősorban a tanyai lakosságot, illetve az alsóvárosba élőket pusztítja el ez a járvány. kampány, de hát itt látjuk, hogy azért egész magas szintekre is be tudott törni.
Azt lehet tudni csak becslés szintjén, hogy melyik területeket érintette a legdurvábban? Ugye abból, amit elmondtál, arra sejtünk, következtetni, hogy talán India.
Én azt gondolom, hogy mindenhol, tehát hogy ez nem volt ennyire jól súlyozható.
Értem.
Például Sydney lakosságának 30%-a is megbetegedett, de hát Európában is pusztította, Fülöp-szigeteken is pusztított, tehát nagyon sok helyről vannak ilyen regisztrált betegségek, Hollandiától kezdve, Kansasig, mindenhol felbukkant, tehát iszonyatos mértékeket ért el, és hát mondom, nagyon rossz hír, hogy ezek nyáron is pusztítottak. Az első megjelent betegségeket, ezek elsősorban nyáron jelent. Meg. Úgyhogy úgy látszik, hogy ezek az új típusú vírusok, vagy új vírusok, azoknak mindegy, hogy milyen évszakban indulnak el, és tovább pusztítanak akkor is, amikor azt gondolnánk, hogy hát nem fognak hatni.
Köszönöm szépen István a beszélgetést, azt gondolom nagyon tanulságos volt. Mindenképpen azért a pozitív kicsengésre hangolnám, ugyanis, ahogy említetted, abban az időszakban is azért a közegészségügy, amikor aztán reagált, nagyon komolyan reagált, és meg is lettek a pozitív következményei. Én azért azt tapasztalom, hogy nagyon komolyan veszik most Magyarországon, legalábbis amennyire én rálátok, mert én se járok ki, maradj otthon.
Igen.
Tehát bízunk benne, hogy valóban nem fog belobbanni, vagy kezelhető módon fog belobbanni, mert hogy működött már akkor is, hát ha működni fog most is.
Ebben reménykedünk, és azt gondolom, hogy nagyon fegyelmezett. Európa is úgy általában most már, Magyarország is, úgyhogy hát reménykedjünk abban, hogy más lesz a végkifejlete, mint a 100 évvel ezelőtti járványnak.
Nagyon szépen köszönöm a beszámolódat, elképesztően izgalmas volt. Nagyon kívánunk hasonló sok izgalmas munkát, bár reméljük, hogy nem járvánnyal kapcsolatos lesz hamarosan.
Köszönöm szépen, igyekszem majd.
Köszönjük, hogy itt voltál, István, minden jót.
Minden jót kívánok én is mindenkinek.
Végső Istvánnal, a Clio Intézet munkatársával beszélgettünk, ha tehetik, mindenképpen hallgassák meg magazinunk elejét is, ha véletlen lemaradtak. Köszönjük, hogy velünk tartottak, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.